Isten igéjét olvasom Jónás próféta könyvének a már felolvasott hosszabb ige szakaszból, a harmadik fejezetéből, a 8. és a 9. verset. Öltsön zsákruhát, ember és állat! Kiáltsanak teljes erővel Istenhez! Térje meg mindenki a maga gonosz útjáról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul és megszán az Isten. Megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el. Azok kedvéért, akik a múlt héten nem voltak, egy kicsit megosztanám, hogy miért beszélünk most Jónás próféta könyvéről. Jónás próféta könyve 2009 tavaszán nekem nagyon sokat jelentett. Az akkori bibliakörrel nagyon részletesen, aprólékosan mentünk végig ezen a könyvön. És múlt év őszén, amikor a presbiterekkel együtt kerestük azt, hogy Isten mire hív bennünket, akkor újra, kétszer is elém hozta Isten ezt az igerészt, ezt a könyvet, és most újra. És mivel a múlt héten és most is én szolgáltam, ezért most engedtem ennek a hívásnak, és hozom hozzátok ma is Jónás könyvének, ennek a fejezetnek az üzenetét, amit én megértettem. Jónás könyvének ez a fejezete különösen jó hír azoknak, akik nem ismerik Istent. Mert az ő lehajló irgalmával kezdődik, és az ő lehajló irgalmával végződik. De aki keresztény, annak is jó hír, mert jó megerősödnünk abban, hogy irgalmas Istenünk van. Az Úr igéje másodszor szólt Jónáshoz: indulj, menj Ninivébe. Ninive város gonoszsága épp oly nagy volt, mint hatalma, és nagyon mélyre süllyedt a bálványimádásban. És azon gondolkoztam el, hogy ha ez a város itt lenne a szomszédunkban, vagy talán ebben a városban élnénk, akkor az imádkozáson túl mit tennénk mi együtt? Hogy hogyan lehetnénk áldott eszközei Istennek abban, hogy ez a város megtérjen, hogy az élő Isten imádása történjen ott? És arra jutottam, hogy ma élő keresztények elkezdenénk stratégiát gyártani, ennek a lépéseit meghatározni, szolgatásokat felkérni, kiképezni, összefogni más hasonló missziói lelkületű testvéreinkkel, adakozást hirdetni a költségekre. Nem azt akarom mondani, hogy mindezekre nincs szükség, akkor, ha ezt mutatja Isten. És mit tesz itt az Úr? Elhív egyetlen embert, akit ő maga készít fel a misszióra. Először nagy szelet bocsát a tengerre, lelöki őt, leküldi őt a tenger mélyére, a halgyomrába, ott hagyja 3 napig, aztán pedig feljön a mélységből. Ez a gyötrelmes mélység megpróbáttá teszi a lelkét. Felhatalmazza és felbátorítja őt erővel, bátorrá teszi. Ki és mitől félne az a szárazföldön, aki a hal gyomrából élve kerül elő, akihez másodszor is szól az Úr igéje: indulj, menj a nagy városba, és hirdesd azt az üzenetet, amit én mondok neked. És Jónás indult, most már Ninivébe. Az Úr szava szerint belép a városba, és határozottan erővel kiállt. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. És csodálkozva állhatunk. Ez Isten terve, amellyel egy nagy várost bűnbánatra vezet? Elégséges egy ember, aki most szabadult a tengerből, hogy felrázza Ninivét, Ráadásul ez az ember, aki emberi megítélése alapján biztos, hogy nem alkalmas egy ilyen nagy feladatra, egy nagyvárosi misszióra, egy menekülő, befelé forduló, kicsit durva, aki tele van haraggal. Isten azt indítja erre a feladatra, aki emberileg nézve nem alkalmas, mert amilyen magasan van a föld az égtől, olyan távol vannak az ő gondolatai a mieinktől, és az ő útjai a mi útjainktól. Egyetlen ember útra kell, és már nem hátrál, már nem nemet mond, hanem igent, és szól, és hirdeti az üzenetet. Először nézzük meg, hogy hogyan fogadta Ninive ezt a 6 szót, amit Isten bízott Jónásra. Aztán pedig nézzük meg, hogy mi, hogyan tudunk-e irgalomért könyörögni. Látjuk ebből a történetből, hogy Isten mindent megtehet. A legkisebb eszközön keresztül is, egy emberen keresztül, a gonoszság mélységes mocsarába és a pallota csillogó ablakai mögé fölér az ő szava. Nem azért, mert Jónás alkalmas lett volna, vagy külön nálunk, hanem azért, mert Isten kinyújtotta hatalmas karját, mert ő döntött arról, hogy mit tesz ott Ninivében, ahol azt láthatjuk magunk elől, hogy azon túl, hogy kegyetlenségéről volt híres ez a város, mint ahogy a múlt héten beszéltem erről, oly annyira, hogy Izrael számára szenvedést, nyomorúságot okozott. Azon túl, ha láttuk a várost, úgy éltek ott kicsit, mint Noé idejében. Ettek, ittak, házasodtak. Ebben a nagy biztonságban határtalanság, szabadosság, a legundorítóbb bűnök ott voltak, és ez kiáltott fel Istenhez. De mi szép, hogy hamar fölébrednek az ő gonoszságukból, az ő biztonságukból. Mi változott, hogy egy irgalomért esedező város lett Ninive? Meglátták gonoszságukat, a kiszabott idő rövidségét, és a város rettenetes jövőjét, a pusztulást. Meglátták gonoszságukat, kegyetlenségüket, bűneiket, meglátták, és azért láthatták meg, mert Isten szent lelke világította meg a szívüket. Mutatta meg mindazt, ami ott volt, és elkezdtek bánkódni, kiáltani Istenhez. Meglátták a kiszabott idő rövidségét, 40 nap. Bizonyos írásmagyarázók szerint ez a hosszabb időszakot jelöli, hogy 40 nap. De mi van, ha konkrétan ez a 40 nap, akkor is azt üzeni, ha így értelmezzük, ha úgy, hogy Isten időt ad a bűnbánatra, de ez a kegyelmi idő nem végtelen, hanem határa van. Határidőben benne van az ítélet és a kegyelem is. Tudomást vettek a napjaik rövidségéről. Nem egészen 6 hét, azt mondja Jónás, nem egészen 6 hét. És elvesztek, elpusztultok. Érezzük el, hogy az idő ajándék. Az idő a legdrágább. Azt nem tudjuk visszatekerni. A pillanatot, a napokat, a heteket, a hónapokat nem tudjuk újra élni. És tudjátok, mire tanít bennünket? Elsősorban ott ez a város, erről a városról szóló történet. Hogy a Niniveinek ott és akkor, úgy, ahogy voltak, Istent keresik. Keresik őt. Nem várnak, nem tétlenkednek, keresik őt. Mert megértik a módját, hogy mi lesz velük, az ítélet módját. Nem az lesz, hogy nem lesz mit enni 7 napig. Nem az lesz, hogy egy aszályos nyár vár rájuk, hanem azt mondja az ítélet, hogy pusztulás vár rájuk. Egy rövid ítélethirdetés. Kihirdeti Jónás az ítéletet. De azt nem mondja el, hogy ki által. És tudjuk, nagyon fontos tudnunk, hogy a ninivejiek, ők pogányok voltak. Ők nem ismerték Jónás istenét. Nem ismerték a Biblia istenét, az izraeliták istenét. És ha halljuk ezt az ítéletet, ezt a 6 szót, még 40 nap is elpusztul Ninive, akkor meghalljuk, hogy nincs szó benne kegyelemről. Nincs szó benne irgalomról. És látjuk magunk előtt a képet. Én szoktam ilyenkor így látni magam előtt a történetet. Ott látom a királyt, ott látom a népet, a várost, hogy megy be Jónás, és megy a hír, ahogy szólja az igét, ahogy mondja ezt az üzenetet, és eljut a királyhoz, és ott van a király, és ott vannak a főurak, és elkezdenek tanácskozni, mert eljut a szívükig Isten szava. És azt mondják, hogy hát ebben nincs irgalom. Kevés reményünk lehet az irgalomra. Jónás Istene rettenetes. Ő nem kímél minket, elveszünk. Szigorú. Hát nem, hát hallottunk Egyiptomról, a fáraót hogyan veszíti el a vörös tengerbe. Hát hallottunk Szánhévribről. Ott se könyörül ez az Isten. Nem lesz irgalmas irántunk. Félelmetesek a cselekedetei, ez jut el ott hozzájuk, ez lehet az ismeretükben. A főurak tanácskoznak, és ott a király, és egyszer csak megszólal a király. Ki tudja? Ezt te mondod, ti mondjátok ott az én embereim, de nem tudjuk bebizonyítani. Ne hagyjunk fel a reménységgel. Ki tudja? Hát gondoljunk Szodomára is. Ha Isten el akarna bennünket veszíteni, az ő kegyelmének keresése nélkül nem küldte el volna Jónást, nem adott volna 40 napot, hanem mit tett Szodomával? Feljött a nap, tűz szállt alá a mindenható kezéből. Egy csapással megsemmisíthetné Ninivét. És nem mondta azt Jónás, hogy Isten megkegyelmez, de azt sem mondta, hogy nem kegyelmez. Ki tudja? Reménykeltő tényezők ezek. Minimális, de reménységgel teliek, ahogy a királyod gondolkodik. És eljut oda a király, és ott a főurak együtt, hogy belátjuk, bűnösök vagyunk. Semmit nem veszíthetünk, ha bűnbánattal, bőjttel, Istenhez, Jónás Istenéhez kiáltunk. A kétségbeesésben reménység születik. Öltsünk zsákruhát, ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez. Térjen meg mindenki a maga gonosz útjáról. Hagyjon fel erőszakos tetteivel. A ninivejiek elhitték, amit Jónás hirdet, és mit tesznek? A remény szikráját megragadva bőjtöt és bűnbánatot tartanak. A pogány nép ezt nem tudta, és Jónás szaván keresztül, ezen a 6 szón keresztül elindulnak az élő Isten iránt, mert mi az igaz bűnbánat? Amikor Isten lelke megvilágítja a szívemben az én bűneimet, az én gonosz útjaimat, amikor kitárom magamat el, és azt mondom, mutasd meg, Uram, világosítsd meg, ha én nem is látnám. Én pedig beismerem előtte a bűnömet. Nem magyarázom, nem mentem fel magam, nem adok időt magamnak, hanem egyszerűen csak beismerem, elismerem. Megalázom magamat Isten előtt, mert az, hogy a király leveti díszes ruháját, micsoda nagy dolog ez. Leveti, és zsákruhát ölt, és hamuba ül, és hamut szór a fejére. Külsőleg is. Ne féljünk ettől. Nem kell a díszes ruhában állnunk Isten előtt. Levehetjük mindazt, amivel mi magunkat szépítgetjük. Mert Isten úgyis tudja, mi van a szívünkben. És ahogy ott ez a nép és az ország vezetője ezt megteszi, és most szólítala benneteket, férfiak, családok vezetői, merjétek levenni Isten előtt a díszes ruhátokat, és odaállni Isten elé bűnbánatban. Ez az út Istenhez olyan egyszerű, de tudom, hogy nagy, nagy megalázkodással jár ez. Mert hirdetem az evangéliumot. Mit tesz Isten? Megbánja. És nem lesz ítélet, ahogy gyönyörűen Laci imádkozott. Megbánja. És a második pont, két pont van, nem leszek három ponttal ma, két ponttal. Mi tudunk-e irgalomért könyörögni? Erről szeretnék még beszélni. Mi tudunk-e örülni annak, ha Isten irgalmának esője hullik a mellettünk lévőre? Mi tudunk-e irgalomért könyörögni? Ezt nekem is fel kellett tennem. Tudok-e irgalomért könyörögni? Egyáltalán szoktam-e Isten irgalmáért könyörögni? Mert Isten azt mondja, ha bűneitek skarlátpirosak is, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Annyiszor szól Isten ígéje az irgalomról, az Ószövetségben is, és az Újszövetségben is, csak néhány történet. Ott van Zákeus, az elveszett jó, drakma, a tékozló fiú, az irgalmas samaritán, és annyiszor tanulunk és hallunk, és annyiszor annyira jól ismerjük ezeket a történeteket, de a gyakorlatban tudunk-e, szoktunk-e irgalomért kereszt imádkozni? Mert számunkra nem annyi az esély, nem annyi a reménység, mint a niniviek számára volt. Számukra egy fénysugár volt. Egy reménysugár, egy utolsó szalmaszál. Mert ők nem hallották például ezeket a történeteket, ami arról szól, hogy Isten irgalmas. A niniveiek nem hallottak a keresztről. Jónás nem mondott semmit a jövendő messiásról. Nem említett a bűneinkért való nagy áldozatról. Nem beszélt arról, hogy Isten megsértett igazságának helyreállítására valamilyen áldozatot kell, hogy bemutassanak, amivel meg lehet őt engesztelni, hogy őt meg lehet engesztelni. Hogy ő egyszerre igaz, és egyszerre megigazítja az elveszettet. Hogy ő egyetlen emberen keresztül, az ember fián keresztül, nem egy várost, hanem az egész teremtett világot mentette meg. Ennyire irgalmas Isten. Ennyire nagy az ő szeretete. Ilyen lehetőségünk van nekünk. Nem csak két szó, hogy ki tudja, hanem a kereszt. A kereszt, ami Isten irgalmáról szól. És amikor ránézek a keresztre, amikor ránézel a keresztre, lásd meg ott az irgalmas Istent, aki egy dolgot kér tőlünk és vár, ami szomjazó szívünket, ami szomjas szívünket, hogy ne kelljen megjárnunk a vihart és a cethalat. Mert ez élet-halál kérdése. Nem lehet szépíteni, nem tudok szépíteni. Vagy van Krisztusod, vagy nincs semmit. Vagy van Krisztusod, megváltód, vagy nincs semmit. De ha ő van, ő irgalommal és kegyelemmel teljes Istened, megváltó Urad. Mennyire van ez, vagy mennyire van ő jelen az életünkből? Mennyire van ő jelen? Kicsit még erről beszélek. Rá tudom-e bízni magamat? Azt mondhatjuk, hogy ott a Ninivében igen, nagyon sok bálvány volt, ma már nincsen. Hát egy keresztény Európában élünk, egy keresztény kultúrában, hát nincsenek bálványaik. Vannak ateisták, vannak vallásosak, de mi ránk ez nem igaz. Hát nem. És egy írás magyarázó olyan szépen hozza össze ezt, hogy de hát mi történt a régi korokban? Áldozatot mutatta be Merkurnak, a kereskedelem istenének. Ma, minél nagyobb profit érdekében, hányan áldoznak fel mindent? Vagy régen tisztelték Vénuszt, a szerelem és érzékiség istennőjét. És ma hányan megszállottjai és rabjai a saját testüknek, rabszolgájai a testi vágyaiknak. Nincs különbség. Ugyanaz történik, csak másképp hívjuk, másképp látjuk. Ki a mi Istenünk? Hogy mondod el, hogy ki a te Istened? Jónás ott azt az üzenetet mondta, még 40 nap, és Ninive elpusztul. Korábban pedig úgy tett hitvallást, hogy az én Istenem az az Isten, aki a mennyet, aki a szárazföldet és a vizeket, a tengert alkotta, teremtette. Hogy tudod ma elmondani, ha megkérdezik tőled, ki a te Istened? Milyen a te Istened? Elmondhatod úgy, hogy az én Istenem olyan Isten, aki megtisztít az én bűneimtől, Jézus Krisztus kereszt áldozata miatt. Aki azt mondja, hogy enyém vagy és én a tied. Aki ma hirdetteti az igéjét, hát hogy ne bocsátana meg, ha arra hív, hogy bánd meg a bűneidet. Hányan és hányan átélik ezt a kereszten függő Latortól egészen Saulig, hogy gazdag irgalomban a mi Istenünk. Egyénileg be kell ezt az utat járnunk, és végül közösségileg még néhány mondatot szólok. Fel kell tenni a kérdést, hogy mint gyülekezet, nem csak az, hogy ki a mi Istenünk, de konkrétan, hogy hogyan tudunk erről bizonságot tenni a világban, ki vagyunk. Mert ha mi Istenünk gazdag irgalomban, akkor ha vihar van, ha cethalgyomrában vagyunk, bárhol vagyunk, Isten azt szeretné, hogy olyan népe legyünk, aki nem bezárkózik, elzárkózik, hanem befogadó és nyitott, aki ha kell, indul, ha kell, szól, de hirdeti, hogy irgalmas Istenünk van. Amen.
Imádkozzunk. Drága Istenünk, magasztaljuk a te nevedet, és kiáltunk, hogy szabadíts meg, újíts meg, hozzád térjünk, hozzád jöjjünk, és kérünk, végezd el bennünk mindezt. Hadd lássunk téged Jézus Krisztus atyaként, irgalmas atyának, aki ma is irgalmazol. Rombold le a bálványokat a szívünkben. A hazugságokat arról, hogy mi az igazán fontos, miért érdemes élni. hazugságokat arról, amit rólad hittünk, pedig te sosem mondtad. Hazugságunkat magunkról, amelyeket elhittünk, mert a környezetünk azt súlykolta belénk, hogy számunkra fontos emberek. Tisztíts meg és szabadíts meg ezektől. Imádkozunk, Urunk, most nem csak magunkért, hanem imádkozunk a családtagjainkért, a környezetünkért. Imádkozunk a városunkért, az országunkért, a világért. Urunk, kérjünk a betegeinkért, gyógyíts meg őket, és kérünk téged azokért, akiknek különösen is szükségük van, hogy melléjük állj. Hallgass meg Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk. És bocsáss meg a mi vétkeinket, képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,